Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, szeretett fiától, ami urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 154-es dicséretet énekeljük el. 154-es dicséretet, amely így kezdődik: Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Helyünket elfoglalva magasztaljuk tovább a mi Urunkat, elénekelve a 655-ös számú énekünket, 655-ös énekünket, amely így kezdődik: Velem vándorol, utamon Jézus.
Isten igéjét olvasom, mely írva található a János evangélium 10. fejezetében, a 31. verstől egészen a 42. versig. Ekkor újra köveket ragadtak a zsidók, hogy megkövezzék őt. Jézus megszólalt, és ezt mondta nekik: sok jó cselekedet vittem véghez előttetek az én atyám nevében. Ezek közül melyik miatt köveztek meg engem? A zsidók így feleltek nekik: nem jó cselekedetért kövezünk meg téged, hanem Isten káromlásért, vagyis azért, mert te ember létedre Istenné teszed magad. Jézus így válaszolt: nincs-e megírva a ti törvényetekben? Én mondtam: Istenek vagytok. Ha Isteneknek mondta azokat, akikhez az Isten igéje szólt, már pedig az írást nem lehet érvénytelenné tenni, akkor ti hogyan mondhatjátok rólam, akit az Atya megszentelt és elküldött a világba, hogy káromlást szólok, mert azt mondtam, az Isten fia vagyok. Ha nem az én Atyám cselekedeteit teszem, ne higgyetek nekem, de ha azokat teszem, akkor ha nekem nem is hinnétek, higgyetek a cselekedeteknek, hogy felismerjétek és tudjátok, az Atya én bennem van, és én az Atyában. Ekkor ismét el akarták fogni, de ő kimenekült a kezük közül. Jézus újra elment a Jordánon túlra, arra a helyre, ahol korábban János keresztelt, és ott maradt. Sokan mentek oda hozzá, és azt mondták, hogy János nem tett ugyan egyetlen csodát sem, de mindaz, amit János őróla mondott, igaz volt, és ott sokan hittek benne.
Emeljük fel a szíveinket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálával tartozunk neked, hogy ezt a mostani időpontot is megadtad a számunkra, hogy veled és a testvéreinkkel közösségbe lehessünk. Hálásak vagyunk, hogy eljöhettünk a házadba, hiszen olyan sok gonosz gondolatra, bántásra, ártásra képesek vagyunk a világ rohanásában, hogy meg sem érdemelnénk kegyelmednek ezt a sugarát. E vétkek mellett megvalljuk, hogy sokszor elmegyünk a te mindenhatóságod mellett. Nem vesszük számításba, nehezen halljuk meg a hangodat. Ezen önmagunk erejéből kevéssé tudunk változtatni, így kérjünk, segíts bennünket. A kérést, hogy betöltekezhessünk veled a mindennapokban, a kérést, hogy meghalljuk ma is szent ígédet, és megérezzük szent lelked erejét. A kérést, hogy fiad Krisztus által mindig kiálthassuk, hogy Abba, Atyánk. Amen.
Kedves gyülekezet, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, imádattartásunkra, és amikor felemeljük a szívünket hozzá, Isten válasza, megbocsátattak a te bűneid, menj el békességgel. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve énekeljük a 246. dicséretünknek az első versét. 246. dicséretünk első verse így kezdődik: Adj Úristen nékünk szent lelket. Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délelőttön, már előbb felolvasott jánosi részből is, az evangéliumból, és különösképpen Mózes első könyvének 32. részéből a következő versekben írja le Jákob tusakodását. De fölkelt még azon az éjszakán, fogta két feleségét, két szolgálóját és 11 gyermekét, és átkelt a Jabbó gázdónál. Fogta és átküldte őket a patakon, és átküldte mindenét. Jákob pedig ott maradt egyedül. Ekkor valaki tusakodott vele egészen hajnalhasadtáig. De látta, hogy nem bír vele, ezért megütötte a csípője forgócsontját, és kificamította Jákob csípőjének forgócsontja a tusakodás közben. Akkor ezt mondta Jákobnak: bocsáss el, mert hajnalodik. Ő azt felelte: nem bocsátalak el, amíg meg nem áldasz engem. Ekkor megkérdezte tőle: mi a neved? Ő így felelt: Jákob. Erre azt mondta: nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Jákob ezt kérdezte, ezt kérte: mondd meg nekem a nevedet. De ő ezt mondta: miért kérdezed a nevemet? És megáldotta őt. Jákob Pénuélnek nevezte el a helyet, és ezt mondta: bár láttam Istent színről színre, mégis életben maradtam. Kedves testvérek, két a nyárhoz kötődő élményemmel hadd kezdjem az igehirdetést, amely számomra is kérdéseket tett fel. Az egyik teológusokkal mindig szervezünk a Művészetek Völgyében egy ilyen kulturális missziós alkalmatábort, amelynek idén a reformáció 500 adta meg a témáját, és az volt a címe, hogy Ládafia. Különböző régi ládákból vettük elő a reformációnak az értékeit, mindazt, amire rámutattak. És használtuk ebben azokat a fontos oszlopokat is, amelyeket a mi egyházunk és gyülekezeteink is fontosnak tartanak, a szólákat. És a Solus Christus ládánál olyan érdekes kérdést tettünk fel. Krisztus képek voltak, különböző művészeti ábrázolások, képek, amelyeket használnak ma az emberek, a fiatalok, és azt a kérdést tettük fel, hogy melyik a te Krisztusod. Ez a sokféle kép, sokféle ábrázolás, melyik az, ami igazán közel áll hozzád, és egyáltalán melyik a reális, a bibliai Krisztus. A másik, az elmúlt időben egy novellás kötetet állítottam össze, ami nem sokára megjelenik, a Calvin kiadónál, az 500 éves reformációra emlékezve, az 500 évnek a reformációi gondolataiból, terméséből szólnak ezek a klasszikus íróktól származó novelláknak. Ideje van az olvasásnak ez a címe. És a válogatás közben, mikor ezt a 20 novellát kiválogattam, akkor szembesültem vele, hogy milyen sokféle módon látják Istent, itt ebben az esetben az írók, költők, milyen sokféle Isten kép nyomódott le a mi egyházunkban is, hiszen az íróknak a legnagyobb része református volt, vagy református ma is, és különböző Isten képeket hordoznak ezek a novellák, sokszor a címük is egészen furcsa összefüggésekben mutatja meg Istent. És ez az élmény, ez a két élmény gondolkoztatott el, hogy tulajdonképpen milyen Isten képünk van, és nekem ezeknek a hatására, most különösen átgondolva a reformáció üzeneteit, milyen az Isten képünk. Az a kép, ami gyermekkoromtól fogva bennünk van, és talán változik is, hiszen egészen máshogyan csodálkoztunk rá Istenre, kis gyermekkorban, vagy hittanosként, vagy egy Biblia órán, mint esetleg ma. És ez a kérdés foglalkoztatott azóta is, mi alakítja ezt a változást. Erről beszéltünk a teológusokkal, a csendes napon is ezt az igét vettük elő, amikor kim voltunk két napig Tahiban. És a napi igényben, ami a János evangéliumából való, ezt kísérhetjük végig, hogy mennyire másként látták Jézust a kortársai, mennyire másképp látják az ott lévő írástudók, farizeusok, a tanítványok, maga a nép, sokszor a betegek, akiket meggyógyít, betegnek a családja. Ezek a történetek vannak előttünk nap mint nap. A mai történet is úgy kezdődik, hogy Jézus egy kijelentésére köveket ragadnak és meg akarják kövezni. És nyilván az sem véletlen, hogy a János evangéliumában nagyon sok ilyen szemszög van, és nem véletlen, hogy ez az az evangélium, amiben Jézus a legtöbbször kijelenti önmagát, hasonlítja különböző szimbólumokhoz, én vagyok a szőlőtű, a jó pásztor, vagy én vagyok a jóknak ajtaja. Nagyon sokféle kép lehet tehát bennünk, és a mai napon egy szempontból nézzük meg ezt a képet, ez pedig a harcnak a szempontja. Hiszen az életünkben, a hitéletünkben és egyébként az életünkben is nagyon sokféle harc van. Van olyan, amit az ember önmagával vív, van, amit emberekkel vív, és van olyan harc is, amit az Istennel vív meg. Most, amikor nagyon sok figyelem terelődött a reformátorokra ebben az évben, talán sokszor említették itt ezen a helyen is, vagy lehetett olvasni, hogy Luther Márton milyen sokat küzdött, amíg rátalált az igazi Istenre, milyen képek voltak benne előtte, mennyire fenyegetőnek érezte azt az Istent, akinek meg kell felelni. És ezt a kérdést tette fel végül magának, hogy hogyan találhatok a kegyelmes Istenre. És aztán találkozik vele, és megváltoztatja az ő életét. Vagy ha Adi versére gondolunk, amikor így fogalmaz, hogy nem bírom már harcomat vitézül, megtellek Isten szerelemmel. Adi életében is nagyon sok küzdelem volt, sok távolodás és közeledés Istenhez, de ezt írja a küzdelmei végén, vagy közben, hogy nem bírom már ezt a harcot az Istennel. És a mi harcainkról is szól, a napi küzdelmeinkről, ez az ige is, hiszen nagyon sokat küzdünk azzal, mit jelent valakit megszeretni, vagy mit jelent valakit elengedni az életünkben, mit jelent egy másik embert elfogadni, mit jelent megbocsátani, mit jelent az a néhány mondat, amit majd hallunk itt az úrvacsoránál is, hogy Isten megbocsátotta mi bűneinket, vagy mi meg tudjuk-e egymás bűnét bocsátani. És egy olyan történet van most előttünk az Ószövetségből, ami erről a küzdelemről, erről a harcról szól. Egy óriási konfliktus van Jákob életében, Ismerjük az egész életét, előttünk van, amikor csalással szerzi meg az atyai áldást, és ezért menekülnie kell. Hosszú időn keresztül távol van mindenkitől, aztán Lábánhoz kerül, és Jákob a csaló őt is átveri, később pedig kibékül vele, és talán ennek az élménye adja Jákob életében azt a gondolatot, hogy szeretne azzal a testvérével újra kibékülni, aki őt halálra keresi, mert elvette tőle az atyai áldást. És elkezdődik egy hosszú kiengesztelődés Jákob életében, egy hosszú folyamat, amely során Jákob sok mindenen átmegy, sokfélét kigondol az ő esze szerint, és végül úgy alakul, hogy találkozik a testvérével, és már mindenkit előre bocsát, kisebb csoportokban, a Jabbó partján egyedül marad éjszaka, és akkor egy harcot él át, egy küzdelmet, ahogy a Szentírás is címeje adja, tusakodása, így marad fent talán sokaknak az emlékezetében. Egy olyan harcot, amit megvív Jákob, és sikeresen vív meg. És talán ez a harc bennünket is emlékeztet valamire, a saját harcainkra is. Hogy kivel harcol Jákob, ezt nagyon nehéz megfejteni, nagyon sok biblia tudós próbálta ezt megfejteni, hogy ez egy ember volt, akivel ő küzdött, vagy egy angyal, Istennek a küldötte, vagy maga Isten, akivel harcol. A Biblia csak úgy írja, hogy valakivel, nagy V betűvel. Mai megközelítése, nagyon sok van ennek a történetnek, van, aki ezt egy önmagával lefolytatott harcnak gondolja, ami belül zajlott, valaki valóságos küzdelemnek. Mi is úgy látjuk most, hogy ez egy olyan harc, ami valóban lezajlott ott, és meg is változik Jákobnak az élete. Hát nézzük meg, hogy milyen üzenete van ennek a harcnak az életünkbe, hogyan alakítja ez a harca a mi képünket Istenről, ami bennünk kialakult, mit befolyásol ez a harc a mi életünkben, a mi hitünkben. Az első, amit kiemelnék ebből a harcból, ez maga a küzdelem. Ez egy valóságos harc volt. Nem csak egy virtuális harc, nem egy elképzelt esemény, hanem azt olyan, amit valaki valóságosan megtapasztalt az életében. Jákob megtapasztalta ezt a harcot korábban is. Volt benne belső harc is, volt emberekkel, családdal, testvérrel való harca is. És legtöbbször úgy éljük át a harcainkat, hogy az megoldhatatlan. Olyan gondok jönnek az életünkben, ami megoldhatatlannak látszik. És ekkor valahol Isten beleszól az életünkben, és azt mondja, hogy hát kell küzdeni azért, hogy mindez megoldódjon. Hiszen azt is mondhatjuk, hogy maga a hitünk is egy ilyen harc. Nem csak úgy, hogy a sátán is harcol értünk a mi lelkünkért, és Isten pedig megbizonyítja újra és újra a szeretetét, hanem nagyon sokat harcol az ember a hitében is, küzd a hitében. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a harcok egy rész, ami van az életünkben, az hitharc, hogy nehéz elhinni azt, amit Isten mond, amit Isten ígér. Csodáljuk azokat az embereket, akik egyből elhiszik, amit Isten mond, és azt mondják, hogy igen, ráállok erre az ígéretre. Sokszor ezt meg kell harcolni az embernek az életében, és mindenkinek van ilyen harca. A teológusoknak, akiknek én a spirituális, a lelki gondozója vagyok, mindig részt vesznek egy gólyahéten, ahol bevezetik őket a teológia rejtelmeibe, a közösségi életbe, a tanulmányokba, többnapos lelki együttlét. És nagyon érdekes, hogy mi az, ami leszűrődik ebben a néhány napban. Évek óta figyelem ezt, amikor én is ott vagyok, és mindig az szűrődik le a felsőbb éveseknek a beszédeiből, az ott létükből, hogy ez a teológia, ez egy nagy harc, egy küzdelem, hogy nagyon nehéz. Az egyik évben a legtöbbet emlegetett szó a teológiára az volt, hogy túlélés. Hogy túl kell élni a teológiát, mert nagyon nehéz lelkileg is, és fizikailag is megerőltető a tanulás. És érdekes, hogy az elsősök, akik jönnek nagyon lelkesen, mindig ezt kapják meg, hogy hát igen, ez a teológia, ez egy nagyon nehéz dolog, és talán még egy ilyen figyelmeztetés is van benne, hogy hát igazán elkezdi-e valaki ezt a nagy harcot. Tehát ez a küzdelem, amit először szeretnék hangsúlyozni, van az életünkben, és nem baj, ha van. Nem baj, ha küzdünk, és nem baj, ha éppen ilyen küzdelemben vagyunk benne. Akár a hitünkben, akár az életünkben. Az ember nem szereti a harcot, nem szereti felvenni ilyen szempontból a kesztyűt, de van ilyen harc, és látjuk azt, hogy Jákob életében is jóra lesz ez a harc. A második üzenete számomra ennek az igének az, hogy ez egy olyan furcsa harc, ami ott küzdel, ami lezajlódik ott Jákob életében, hogy nagyon erősen összefonódik az ember azzal, akivel harcol. Valóságosan is összekapaszkodnak, és sok ábrázolás, ami a művészet történetben jelen van és ismerünk, nagyon sokszor ez a birkózás van, ez a küzdelem, ami Jákob életében ott van. És ha valaki figyeli a sporteseményeket, az olimpiát, tudja azt, hogy a birkózás egy nagyon fárasztó dolog. Kétszer három perc, vagy néhány perc az, amit a birkózók ott törtenek a páston, de nagyon elfáradnak benne. Időnként a riporterek, a tudósítók is azt mondják, hogy elfáradt az erejével, pedig egy izmos valaki, akik birkóznak. És Jákob nem csak néhány pillanatig, percig, hanem egy egész éjszakát ott küzd. Annyira fontos az a küldetés, amire ő készül, hogy ilyen megalapozott küzdelemben kell neki részt venni. És nem engedik el egymást, hanem nagyon erősen fogják, először talán ez a valaki, ez az angyal, vagy ez az alak, és aztán pedig Jákob is, mert érzi azt, hogy az áldás nélkül ennek a harcnak nem sok értelme van. Teológusokkal voltunk ebben a szépen reformációs úton, végigjártuk a reformáció nagyobb helyszíneit, reformátorok életét, Wittenbergtől Strasbourgon át, nem fenn át Zürichig. És Zürichben van egy nagyon szép kis templom, ahol egy nagy művésznek, Chagallnak az üvegablakai vannak kitéve. Ő tervezte oda ezt az öt ablakot, az Ószövetség fontosabb jeleneteit, az Újszövetség jeleneteit és egy-egy speciális ablakot is tervezett. És ahogy leültünk ebben az évben, ebben a kápolnában, nagyon megragadott engem egy kép, el is hoztam, Jákob harca az angyallal. Ez egy részlete ennek a üvegablaknak, és az ragadott meg ebben, hogy nagyon erősen összefonódik ez a két ember. És amíg ez az alak, ez egy kicsit olyan könnyedén veszi talán azzal a tudattal, hogy tudja, hogy mi lesz ennek a küzdelemnek az eredménye, addig Jákob nagyon erősen neki feszül ennek, és vörös a feje, és küzd, mert érzi azt, hogy mennyire fontos ez a küzdelem az ő életében. És hogy így összefonódik a kettő, nem engedik el egymást, és ott van kölcsönösségben ez a hatalmas ölelés. És tudjuk jól, hogy igen, ez a hatalmas ölelés, ez a szeretetnek egyfajta ölelése. És ez egy olyan ölelés, ami halálos is lehet. Tudjuk azt, hogy ez az a szorosság, ez az a nagyon erős mellettünk létel, ami Isten éppen Jézus Krisztusban közel jött hozzánk. Ez a nagyon szoros ölelés, amiben még Jézus Krisztus, Isten fia is meghalt értünk. Mert Isten ennyire szeretett minket, ennyire szorosan, ennyire magához vonta őt. Az ő halála a mi életünk. És ez a történet és ezt a nagyon erős szorosságot fejezi ki, hogy összefonódnak, és akivel az ember küzd, azzal ilyen módon összefonódik, és ilyen egységet alkot. És ennek az eredménye lesz az, hogy valamilyen eredménye lesz mégis a harcnak. Valaki úgy fogalmazta meg, hogy amivel az ember küzd, azt meg kell szeretnie. Mert különben nagyon nehéz gyűlöletből vagy ellenségeskedésből megküzdeni. És ahogy utaltam rá, talán a teológia tudománya is ilyen, hogy először meg kell szeretni. Meg kell szeretni az igét, az a vele való foglalkozást, a nyelveket, a különböző dolgokat, még azt is, amit az ember talán nem szívesen tanul, vagy elsőre talán furcsa számára. És az ember megszereti, akkor egészen más lesz, és egészen más lesz az a harc. És ezt a szorosságot hirdetem, Isten szeretetének ezt a szorosságát, hogy nem engedik el egymást. Először valaki nem engedi el Jákobot, aztán Jákob nem engedi el. Mert érzi azt, hogy valamire szüksége van, hogy ebben a szorosságban benne van az a szeretet, amivel ez a valaki átöleli őt. És a harmadik üzenete ennek az igének az maga, amire az egész történet kifut, és ami miatt ennek a bibliai történetnek üdvtörténeti jelentősége is van, hogy a küzdelemnek áldása vége. Ennek a harcnak, amit Jákob talán máshogy él ott át a magányában, még mindig ott van a félelem, hogy mi lesz a testvérével, való megbocsát-e neki, ugyan ígérte, van valami ilyen ködös dolog az életében, de vajon megbocsát-e neki igazán. És ennek a küzdelemnek aztán, amikor már hajnalodik, és ez az alak el akar távozni, akkor lesz egy ilyen része, hogy igen, nem ereszti el, amíg meg nem áldja. Mert tudja azt Jákob is, mint a Szentírásnak a szinte összes hőse és főhőse az Ószövetségben is, Újszövetségben is, érzi azt, hogy csak úgy mennek a dolgok, hogyha az Isten áldása rajta van. Anélkül nem mennek. Hogy lehet, hogy mennek egy darabig, de az nem jó. Ahogy a Mózes ott akarja hagyni a népe vezetését, és azt mondja Istennek, hogy én nem akarom vezetni azt a népet, ha te orcád nem jön velünk. És érzi azt, hogy bármennyire tehetséges, ügyes, kiválasztott, csak akkor tudja, hogyha az Isten áldása végig kíséri. És így van ez a mi életünkön is, hogy lehetnek sikeres dolgaink, lehetnek jó dolgaink, mehetnek a dolgaink előre, de akkor lesz igazán a miénk, hogyha az Isten áldása rajta van. És az lehet, hogy először nem is látszik. Lehet, hogy egy nagyon kis jelentéktelen dolog az, ami elindul. Akár egy gyülekezetben, vagy egy egyház életében. Ha reformációra gondolunk, ugye úgy gondolták, hogy ez egy kis helyi ügy ott Wittenbergben, vagy aztán később Zürichben, vagy Genfben, és nem borítja majd be a félvilágot. Egy kis helyi ügy. De ezekből a kis helyi ügyekből hoz Isten létre egyházat, gyülekezeteket és mindent. És ezért fontos az, hogy ebben a küzdelemben, amiben mi harcolunk és benne vagyunk, Isten együtt harcol velünk. És sokszor ettől még ez egy valóságos küzdelem, mert úgy érezzük, hogy hát Istennel harcolni elég nehéz. Talán az a kép jut eszünkbe, amit mi magunk is megéltünk az édesapánkkal, vagy a gyermekünkkel, hogy tulajdonképpen ez egy küzdelem, amikor az ember neveli a gyermeket, vagy mikor még ő nevelődött, de érzi azt is, hogy hát az egésznek a kimenetele valami jó dolog. Hiába mérges az apa a gyermekére, vagy tilt meg valamit, azért teszi, mert jót akar ezzel. És együtt harcol sokszor a gyermekkel az apa. És ilyesmi ez a küzdelem is, hogy végig küzdi Isten Jákobban ezt a történetet, mert szükség van arra, hogy aztán ő legyen minden népeknek az atya, az az ígéret, amit Ábrahám megkapott, és Izsákon keresztül ő is itt kap egy új nevet, nem Jákob lesz a neved, hanem Izrael, mert harcoltál Istennel és győztél. És egy új nevet kapott, egy egészen új perspektívát, talán éppen ebből a szempontból tudja ő megélni az életét, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok konfliktus lesz még az életében, és a gyermekei életében is. Nagyon sok szomorúsága van, de tudja, hogy ez az új név, ez már az a név, amit Isten adott neki. És ha végig küzdjük a mi harcainkat, és végig küzdjük a mi hitharcainkat is, akkor tudhatjuk azt, és ez az evangélium, hogy annak áldás lesz a vége. Ahogyan az Isten tiszteletnek a végén is az áldás hangzik el, és ez egy nagyon fontos szimbóluma a református Isten tiszteletnek, hogy áldással végződik. Mert a kimenetel, amikor kimegyünk a templomból, akkor az áldás. Mert áldást kapunk itt, és biztatást az Isten igéjéből. Hát legyünk így ezen a mai Isten tiszteleten, ahol vendégeként is jelen vagyunk a teológiáról, ahol úrvacsorai közösségben is lehetünk együtt Isten szoros szeretetét átélve, hogy azt a biztatást kaphatjuk, hogy vannak küzdelmek az életünkben, de ne féljünk ezektől, mert Isten velünk van. És ha úgy érezzük, hogy ezek a küzdelmek nehezebbek, mint amit mi el tudunk viselni, akkor legyen biztatás, hogy Isten velünk harcol ezekben. Nem ellenünk van, nem félrehúzódik valahova, hanem velünk van. Még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy sokszor ő vele küzdünk. És legyen ennek a biztatásnak a vége az, hogy a vége mindennek áldás. És az az áldás, amit megkapott Jákob is, az érvényes ma is. És érvényes az az áldás, amit Jézus a tanítványoknak adott, és amit ma is ad és ígér nekünk, hogy áldottak lehetünk a vele való küzdelemben is. Így legyen, és így legyen a mi életünk bíztatása, ez a mai ige is. Amen. Isten igéjére feleljünk énekszóval a 331. dicséretünknek, énekeljük a 4. versét, a 331. dicséretünknek a 4. versét, amely így kezdődik: Ó édes atyádnak szent fia, ó Isten néped kegyelmes királya. Emeljük fel szívünket Istenhez, gyertek és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, azt a kegyelmet, amivel megérthetjük a te igédet, amiben még a nehezebb történeteket is megérthetjük és magunkévá tehetjük. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy vannak harcok az életünkben, hiszen ez annak a jele, hogy élünk, hogy értjük a te igédet, hogy nagy elszánás van bennünk, hogy harcoljunk a bűn és a sátán ellen, és nagy biztatást találunk a te igédben, hogy érdemes harcolni, mert a harcnak a vége az a békesség és az az áldás, amit Jákob is megtapasztaltotta a Jabók partján hajnalban, amikor talán nagyon elfáradt, nagyon kimerült, megsérült ebben a harcban, de mégis azt mondhatta el, hogy most már a te áldásoddal indul a testvérével való kibékülésnek az útján. Köszönjük neked, Urunk, a harcainkat, és köszönjük most mindazokat, ami van az életünkben, és látod kinek-kinek az életét, hogy mennyiféle küzdelem van, talán magunkkal, a körülményekkel, a munkával, főnökökkel, szomszédokkal, családtagokkal, rokonokkal, barátokkal is, házastárssal, gyermekkel, szülővel. És köszönjük, hogy ezekben a küzdelmekben közel jössz hozzánk, és azt a biztonságot adod meg nekünk, amit Jákob is átélt ebben a szorosságban, hogy amíg összekapcsolódik ezzel a valakivel, addig biztonságban van az élete. addig a harcban is felfele tud nézni. És köszönjük azt az ígéretet is, Urunk, hogy Jákob egy új nevet kapott, egy egészen új életet. Egy olyan életet, ami a hűtörténetben is nagyon fontos lesz, hiszen Isten kiválasztásáról szól, egy nép felé, és Jézus Krisztusban pedig felénk is szól ez a kiválasztás. Köszönjük neked, Urunk, ezt a kegyelmet, hogy ezt átélhette Jákob. És köszönjük, hogy átélhetjük mi is, hiszen Jézus Krisztus keresztjében és halálában ott van a mi üdvösségünk. És köszönjük, hogy ezen a mai napon erre emlékezhetünk, és ezt élhetjük meg, ezt a közösséget az úrvacsorában is. És köszönjük a gyülekezetnek a közösségét is, amivel most befogadtak bennünket, teológusokat, és hogy együtt lehetünk egymást megismerve, egy közös ebédben is, a te néped együtt. Így kérünk téged, hogy te áldj meg bennünket a mi küzdelmeinkben, harcainkban, életünkben, és mindenkit abban, amiben most éppen küzd, és amiben bizonytalan, és amiben elfáradt. Köszönjük a te áldásodat, hogy velünk lehet. Jöjj velünk, és kérünk téged, hogy áldj meg minket. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy harcainkban mellettünk állsz, és meghallgatod imádságainkat. Amen. Az Úr Jézus így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalja el helyét, és hallgassuk meg a kórusnak a szolgálatát készülve az úrvacsorára.
Jézus Yeah.